ordítsd magad a kérdést, és hidd el a visszhangnak, hogy ő volt, és felelj a visszhangnak, hogy legalább a magad szavát halld.
Karinti Prinyes, ki kérdezett valamennyiünk kérdése? És Márton Andrást köszöntöm itt a vonalban. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy itt van velünk az adásban, és Istvánnak, aki itt ül velem a stúdióban, és Margitnak, és az az egyik legnagyobb kérdése, hogy váj, hogy miért? Ön miért vállalta?
Ezt a beszélgetést?
Igen, az Iványjegyhez mellett a kérdés.
Egyrészt azért vállaltam, mert én tűrhetetlennek érzem azt, ami történt. A másik pedig az, hogy ugye itt mi csak csépeljük a szót, mert a megoldás nem a mi kezünkben van. Ha tudnánk, az lenne a jó, ha nem csak így a levegőbe beszélnénk és szaporítanánk a szót, hogy ez micsoda igazságtalanság, hiszen az egész dolog egy ember kezében van, a megoldás egy ember kezében van, aki nyilvánvalóan nem én vagyok, és egyikünk se, akik jelen vagyunk, mindaddig, ameddig ez az egy ember úgy gondolja, hogy ez a jog, és ez a becsület, és ez a tisztesség, addig sok mondani valunk nem lehet. Mindazonáltal azt gondolom, hogy mégiscsak el kell mondani, hogy hisz rengeteg híve van annak az egy embernek, aki a szemünk láttára tapossa a nemzetközi jogot, az európai jogot, és a magyar törvényeket, hogy hallják meg az emberek, hogy ilyen gazemberséget nem lehet csinálni, valami fajta személyes bosszúból, vagy megmagyarázhatatlan indulatból, amelyről természetesen a nagyközönség nem igen tud. A nagyközönség annyit tud, hogy hát persze az Iványi Gáborék nem fizették be, ha nem tudom milyen számlát és inkasszó van, de arról nagyon kevesen beszélnek, hogy aki tartozik valakinek, az a magyar állam, amely egy európai bírósági ítéletet semmibe véve, nem először és vélhetően nem utoljára, megtagadta azt a jogát ennek az evangéliumi testvérközösségnek, hogy testvérközösség egyházként működjön, és az ehhez szükséges javakat nem adja, nem bocsátja a rendelkezésére. Ezért szerencsétlen emberek kerülnek az utcára, éheznek, mennek tönkre, szeretet nélkül. Tehát, hogy ez valami olyan égbe kiáltó gazemberség. És én szerencsére elég öreg vagyok már ahhoz, hogy megengedhetem magamnak, hogy azt mondjam, amit gondolok. Én nem félek senkitől, hogy én csak az Istentől félek. És mivel, hogy tőle félek és tőle tartok, ezért úgy érzem kötelességem azt elmondani, amit az ő benne való hitem mondat velem, és az ezt mondatja.
Iványi Margit vagyok, jó estét kívánok!
Kezi csókolom!
Köszönöm szépen, hogy elvállalta a beszélgetést, és azt, hogy elmondja a véleményét. Nagyon érdekes volt, amit mondott így a tartozásnál, egy kicsit elakadtam, mert pont beszélgettünk idefele, jövett a férjemmel, hogy gyakorlatilag mindenki tartozik. Egy olyan helyzet van, hogy az összes állami szervezetnek jelentős adóssága van, és talán azt is olvasta, hogy a kormányhivatal, amely az iskolákat töröltette a nyilvántartásból, háromszoros adóssággal rendelkeznek, de
persze,
ide tartozik
hát
a rendőrség.
Nem inkasszózzák.
Igen, a rendőrség, a kórházak szinte, nem tudom, hogy van olyan, amelyiknek nincs adóssága, és akkor innentől el lehet dönteni, hogy kiét nézik el, és kiét nem. Tehát ez valószínűleg tiszta sor.
Az a borzalmas, hogy nekünk erről a dologról mint egy védekező álláspontot kell elfoglalnunk, holott a védekezés nem a mi szerepünk. A mi szerepünk, hát legalábbis, hát az enyém, én ebben nem vagyok senki. Én ebben egy egyszerű külső szemlélő vagyok, és egy szomorú ember. Hát akinek köszönetet kéne mondani, az a magyar állam, akinek a válláról őt terhelő súlyokat, szociális feladatokat vett át Iványi Gábor és az evangéliumi testvérközösség és annak az összes szervezete.
Igen, de a másik dolog, amit mondott...
Figyelek, hallgatok.
Nem, a másik dolog, amit mondott, hogy ez egy ember, aki tudna változtatni, és hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy ez nem az én kezemben van, vagy nem a mi kezünkben. Hát bevallom, hogy én nem nagyon hiszek abban, hogy egy ember vihet egy egész országot romlásba, vagy egyetlen személy menthetné azt meg, hogy mégis mit gondol, hogy mi az, ami a kezünkben van akkor, hogy van egyáltalán valami?
Hát nézze, olyan sokszor indultak emberek szinte reménytelen ügyért háborúba, vagy harcba, vagy forradalomba, vagy csatába, hogy kicsit precízebben fogalmazzak, és előbb-utóbb ezeknek az igazsága vagy hőssé, vagy szenté, vagy kiemelkedően nagyra becsült történelmi személyiséggé tette őket. Az, hogy mi történik a mi életünk során, ez nem a mi kezünkben van. Én legalábbis azt hiszem. Azt, amikor azt mondom, hogy egy embertől függ, egy biztos, hogy egy ember ezt gyökeresen meg tudná most változtatni, ha azt mondaná, jaj, bocsánat, tévedtem. Ha olyan nagy lelkű lenne, amilyen nagy lelkű, és amilyen megbocsátó olyan emberekkel, olyan államokkal, olyan közösségekkel szemben tud lenni, akikhez a világon semmi közünk, akik békétlenek, akik stb. Hát nem cifrázom. Ez az egy dolog nagyon sokat tudna ezen a helyzeten változtatni, alapvetően meg tudná változtatni. Ő ezt nem teszi, tőle erre nem számíthatunk. Tehát egyet lehet tennünk, hogy fújjuk az igazságot, hogy hirdetjük az igazságot, és mindenki, aki az ő vak híve, mert azt gondolom, hogy itt réges-rég nem racionális meggyőződésű emberek csoportja az, aki a miniszterelnökünket követi, vagy élteti, vagy hatalomban tartja, hanem ezek hívek egyrészt, másrészt pedig vazallusok, akiket ő kifizet. Tehát az egyszerű ember, akinek én magamat is tartom, annak az a dolga, hogy próbáljon meg gondolkodni, hogy próbálja meg végig gondolni, hogy ki tesz szívességet kinek. Attól, hogy megszüntet intézményeket, és majd azt ő átveszi, hát ki veszi át? Hát láttuk, hogy a gyerek otthonok milyen állapotban vannak. Látjuk, hogy karácsonyi ajándékot nem engednek be. Látjuk, hogy részeg, bitang gazembereket küldenek arra, hogy vegyék el a kedvét az embereknek a jóságtól. Ezt, nem tudom, ez az egész valami olyan végtelenül felháborító, és olyan oktalan és értelmetlen, hogy hát én bennem, nem vagyok én haragos, csak tehetetlen. Szóval ezt a tehetetlenséget egy demokráciában az ember nem szereti érezni, mert rögtön visszaugrik az 50-es évekbe. És én már ott voltam, oda, mert én nem akarok még egyszer visszaugorni.
Tiszteletem, én Takács István vagyok, és bocsánat, hogy beleütöttem, hogy hallom, amit mond, és szeretném kiragadni ebből azt a részt, hogy van nekem egy nekünk Margittal egy 9 éves fiút. És a Margittal pont arról az adás kezdetében arról beszéltünk, hogy van nekünk egy nagyfiunk, aki óvatatlanul hallja ezeket a történéseket, amelyek körülöttünk zajlanak, és ezek nincsenek jó hatással rá, most sarkos leszek. Elkerülhetetlen, hogy kihallgasson beszélgetéseket, illetve a környezetében is ugye csak erről hall szinte, mi ezt szülői felelősségünk, hogy ettől megóvjuk, de engem például meséltet a politikáról konkrétan, amit nem kéne. És amire ön utal, ha jól értem finoman, hogy van itt egy személy, aki diktatórikus társadalom volt, és Margit mondta talán, hogy ő nem hiszi el, hogy egy személy miatt létrejöhetett egy olyan borzalom, ami a második világháború megelőzően, a végéig tartott a hitleri Németország, de végül is tudjuk, hogy a mechanizmus, a tömegmanipuláció hogyan működik, hogy igenis van egy embernek. A Margit azt mondja, hogy nem csak egy embernek van abban a felelőssége, hanem nagyon soknak is, aki nem csak parancsot követett, ahogy erre még Eichmann is hivatkozott. Bocsánat, hogy ilyen messzire mentem.
Nem tökéletes.
Érintettség okán, amit ön mond, arra az én kis fiamnak egyszer azt mondtam, hogy mi egy demokratikus államban élünk. A megválasztott képviselőink útján gyakoroljuk a néphatalmunkat. Jól idéztem?
Igen.
A régi alkotmányból. 4 évente van választás. Aki több X-et szavazatot kap, az kapja meg a felhatalmazást arra, hogy Magyarország kormányát vezesse. Vilmos, aki a focipályán több gólt rúg, egyel többet, az a nyertes. És 4 év van rendelkezésre. 4 évet megkap, ő hozza a törvényeket. Azt nagyon sajnálom, és ez már nem a Vilmos fiam, hanem Majtényi úr. Például említett azt, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere, hogy pontosan, ez kikerült a pontosan. Rendszer, hogy nehogy legyen egy olyan hatalmi elő, még az Antal József idejében volt, hogyha olyan igen. túlnyomó erőbe is kerülne a kormányzó hatalom, akkor legyen egy fék és ellensúly, hogy a másik oldal, illetve a szolidaritás, a szociális elvek, a társadalombiztosítási elvek szép lassan kikerültek a közéletből, hogy ez ne történhessen így meg, de megtörtént, láttuk, hogy megtörtént, megtehetik. Akkor rosszul fog aludni azért, mert már sokkal rosszat tesz, nem hiszem. Tehát
azt mondja, én is egyetértek, hogy tehát itt azok a tömegek, akik életben tartják ezt a rendszert, ezt a nagyon hibás rendszert, valójában ők a felelősek. Jól
hát
értem?
Antal Jóska azt mondta, hogy tetszett volna forradalmat csinálni.
Próbáljuk meg tisztázni először azt, hogy szerintem fertőzött a társadalom. Tehát amiről beszélünk, annak nagyon fontos eleme az, hogy egy fertőzött társadalomról beszélünk, mert például behozhatnánk példaként a színházakat, a színházak ellehetetlenítését is, és amikor itt mi ugye elindítottuk a mai adást, mi azt mondtuk, hogy mely ideig bírjuk mi itt mindannyian ezeket a dolgokat, tehát az egyház az csak egy példa igen. ebben a történetben, egy korszak az egyik példája, amiben, ahogy az András fogalmazott, tehát a színművészről az előbb fogalmazott, hogy nincs kedve ahhoz, hogy ne legyen demokrácia ebben az országban.
Igen.
Tehát 4 évente van választás.
Ott van belül.
És kéne egy újat választani. Igen ám, csak itt arról van szó alapvetően, hogy ugye a jelenlegi garnitúra elolvasta Machiavellinek a Fejedelem című kis füzetét, amelyet Cesare Borgiáról írt Machiavelli, aki az ő titkárának szegődött, és ebben a kicsi könyvecskében Machiavelli leírta a hatalom technikájának a gyakorlati módszerét. Aki e szerint működik, az egyet fog érteni azzal, hogy ha az embertől félnek, az adekvát azzal, hogy az embert szeretik. Ugye? Tehát amikor azt mondják, jaj, én nagyon szeretem ezt a vezetőt, mert ez valójában nem szereti, de rettek tőle. Ezért a kognitív diszonancia segítségül hívásával szeretetté konvertálja a félelmét. Mi ettől a hatalomtól, amely most uralkodik, ezzel, mit ettől félünk? Nem én, általában a civil emberek. És ezért ezt a félelmet a népség legnagyobb része szeretetté konvertálja, mert anélkül nagyon nehéz élni. Azt szoktam mondani, hogy jaj, de milyen jó ez a mi miniszterelnökünk, ez olyan, mint én, hiszen disznót vág, hurkát tölt, mit tudom én, mit csinál, stb. Tehát, hogy átkonvertálja ezt a borzalmas, rafinált félelmet úgynevezett szeretetté. És ettől, ugye, ez egy kis hiány, nem is kis hiány, hanem aféle szerelemmé változik, amely nem ismer racionalitást. A szerelem, nem lehet azt mondani, hogy kisfiam miért szeretette ezt a nőt? Hát mert szőke. Na jó, tehát van rajta kívül még 32 szőke. Jó, igen, de ennek olyan szép a szeme. Hát még annyi van, akinek ugyanilyen szép a szeme. Szeretem, mert szeretem. És ez ugye, tehát nem racionális érvekkel dolgozik, mint ahogy mondjuk Svájcban működik a politika. Fogalmunk nincs, hogy szeretik-e a miniszterelnököket, vagy az adminisztrációt, azt tudjuk, hogy működik. Az a jó állam véleményem szerint, amelyikben nem szerelemből szeretik az államot, hanem a köztársaság józan eszével összedobják az eszüket, és csinálnak valamit, ami mindenki számára jó. Nálunk ez nincs. Nálunk mindig érzelmi kérdés marad, a regnáló kormány megítélése, és abban a pillanatban, ha ez elmúlt, mi boldog emberek leszünk. És ennek az elmulasztása egy nagyon fontos feladat. De az, ami most történik az evangéliumi testvérközösséggel, az egyszerű jogtiprás. És csak azért nem hajlandók az emberek nagyobb tömegével utcára menni ezért, és egyáltalán felháborodni és kikergetni az odvaikból azokat, akiket ki kéne kergetni, mert nem akarnak szembenézni azzal, hogy az ő szerelmük az valamilyen módon mégiscsak rosszat csinált. Az ő szerelmük csak jót csinálhat. Hát sajnos, de... ugye a rossz hír a szerelmünk számára, hogy ez előbb-utóbb minden szerelem el szokott múlni, és borzalmas gyűlöletekbe szoktak torkolni ezek a szerelmek. Hát ez most közeledik.
Hadd mondjak erre, és nagyon jó, hogy erre rávilágított valamit, hogyha ezek a szeretők azt látják, hallják, amit a szerelmük mond, és ami rajta kívül van a 32 szőkenő, ahogy mondta, arról igen, nincs tudomásuk, arról nem lehet tudomásuk, és akkor ezt vigyük át átvitéltelenembe. Hogyha a tévébe a 82 éves Zsuzsa néni nem lát mást, mint a párt adását, hát a sajtóban szintén nem, a rádióban tisztelet a nagy-nagy kivételben, ugye mi is, a civil rádió is csak frekvencia nélkül ezt elvették, interneten vagyunk hallhatók, és még most is, ma is kérdezték, hogy hova tekerjem a rádiót, hát hova? Sehova nem tudja. Internet, az micsoda az internetrádió? Sokan nem tudják, hogy igen, www.civilradio.hu, és a klubrádió, tessék, bocsánat, ellenlábas, de Bolgár úr adásban lesz, hogy támogat azért a lehetőségeihez mérten, hogy azt akartam ezzel mondani, hogy amíg a szerelmünket láthatjuk csak, és mellett labdában nem rúgott senki más.
Igen.
Addig
igen.
Hogy? Hogy?
Természetesen.
TV, ugye, rádió, sajtó, internetes hírportálok nagyon eltávolodtak a, hogy úgy mondjam, az összes többi szerelmi lehetőségtől.
Ugye, ha már ennél a metaforánál vagyunk, hogy szerelem, és ami szerelmünk, észre kéne venni, de nem tudjuk észrevenni, hogy a szerelmünk réges-rég megöregedett, réges-rég nem szép, réges-rég nem viszonozza a mi vonzalmunkat, réges-rég másra költi a pénzét, réges-rég becsap minket, megcsal minket, de nem ez... tudom, nem vagyunk képesek észrevenni, mert el van zárva az összes csatorna, amin ehhez az információhoz hozzájutnánk. Ez a machiavellista politika egyik legfontosabb ismérve. Nem szabad tudatni velünk, hogy mi a valós helyzet. Nem tudjuk. Érzelmekre kell játszani, és ezeket az érzelmeket úgy manipulálni, ahogy lehet. Hát szóval, igen.
Igen, itt a pont.
Bennem, bocsánat, csak egy mondat erejéig az merült fel, hogy ez leginkább számomra Stockholm-szindrómára hasonlít, ami másoknak is felmerült már a fejében, és nagyon messzire vezet, hogy vajon miért ilyen típusú vezetőre van szükség, aki mindegy, hogy mit tesz, de akkor is rajongásig szeretik. Ez egy szomorú
érdemes kép. Érdemes lenne ezt egy picit alaposabban hát persze elég sokat olvastam én erről, és elég sokat olvasok mindnyájan arról, hogy miért nekünk pont ebben a világhelyzetben pont erre volt szükségünk. De azt mondom, szinte egész biztos, hogy az biztos, de az, hogy mikor, hogy ez hát előbb-utóbb, hát inog a dolog, előbb-utóbb ebből valami földomlás lesz, földindulás lesz, és hát adja Isten, hogy jobb legyen utána. Ez az, amiben erősen reménykedhetünk, és talán a demokrácia helyreáll, és a Vilmos srác is azt fogja mondani, hogy milyen jó 4 évenként válasszunk, és majd ha ő is abba a korba kerül, ő is 4 évenként felelősséggel tudja mondani, hogy nem szerelemből fogok választani, hanem ésszel, okosan, meggondoltan. Hát remélem, hogy az a generáció már mentes lesz attól, ami ezt a generációt jellemezte.
Igen.
Köszönjük szépen, Márton András volt itt velünk a vonalban, és hogy idézze meg mondatát.
Köszönöm szépen, hogy ilyen illusztris társaságban lehettem. Viszont hallásra, nagyon örülök, hogy beszélgethettünk.
Köszönjük szépen, itt volt, és megőriztem egy mondatát, ne vegyék el az emberek kedvét a jóságtól. Márton Andrást hallották.
békesség a jó akaratú embereknek. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a Civil Rádió közös műsora. A stúdióban Iványi Margit, Fázolt Helga és Takács István.
Tóth Imre Bruti stand-up humorista vagyok, és amiért ez a videó készül, az nem más, mint Iványi Gábor és az ő egyesülete, az Oltalom. Társadalmunk legszegényebb és legelesettebb tagjain próbál segíteni. Pont a hetekben írt rám egy szegedi édesanyja, hogy találkoznék a három autista fiával, akik valamiért szeretik az én humoromat. Magasan funkcionáló gyerekekről van szó. Találkoztunk, és akkor tudtam meg, hogy az állam egy tolvonásra bezáratta a gyerekek speciális igényeit kiszolgáló Wesley János iskolát. Az ember így józan észre fel nem foghatja, hogy a hatalomnak miért szúrja a szemét ennyire egy ilyen nemes célokat szolgáló intézmény. Talán csak azért, mert azt a nehéz, de csodálatos munkát végzik el, amit nekik az államnak kellene. Nem marad más, mint hogy bízunk, és ha tehetjük, támogassuk őket.
Falusi Marian.
Mindenki tanulja annak, hogyan lehetetlenítik el aljas módszerekkel az Oltalom Karitatív Egyesület, az Evangéliumi Testvérközösség Iványi Gábor törekvéseit, munkáját. Segítsünk, mert rajtunk is múlik, hogy ez a töretlen, megtörhetetlen hittel végzett munka folytatódni tudjon.
Egy keresztény kultúrkörben élünk, úgyhogy ez a kereszténység az alapja annak, amiben felnőttünk. Hogy miért támogatom Iványi Gábort és a Magyar Evangéliumi Testvérközösséget? Hát azért, mert példaértékű, amit csinálnak, mert hogy a valódi keresztény szeretetet, ami nem más, mint a cselekvés, azt megmutatják, hogy milyen módon működik. Mert hogy számukra természetes az, hogy aki nehéz helyzetben van, aki hátrányos helyzetben van, azokat segítik. És azt gondolom, hogy pontosan erről szól, az Oltalom pontosan erről szól, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, és pontosan erről szól Iványi Gábor élete. Azt kérem önöktől, hogy ha tehetik, önök is támogassák a Magyar Evangéliumi Testvérközösséget, munkájukat és Iványi Gábort.
Fiala János vagyok, egy olyan szerencsés magyar állampolgár, aki mivel nem szorul segítségre, arra kérhet más, szintén szerencsés, de minimum nem szerencsétlen embert, hogy támogassák a Magyarországi Evangélikus Testvérközösséget és az Oltalom Karitatív Egyesületet, hogy továbbra is tehessenek a rászorultakért. A csapatban, amit egy jó indulat nevű szövetségi kapitány állít napról napra össze, olyan emberek mellett szólhatok önökhöz, akik a maguk területén valamennyien alkottak olyat, amiért meghallják a szavukat. Néhányat megemlítek közülük, Görög Mása, Bödős Tibor, Falusi Marian, Spíró György. Ha önök véletlenül szerencsés nincstelenek lennének, akkor sem maradnak dolog nélkül, mert ebben az esetben elvihetik ennek a jó ügynek a hírét, amit azzal a kiegészítéssel legyenek szívesek átadni, hogy a támogatásokat a Szalmaszál Alapítvány számlaszámára utalják. Kevés időm volt, ennyi fért bele. Köszönöm a figyelmet.
Békesség a jó akaratú embereknek. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a Civil Rádió közös műsora. A stúdióban Iványi Margit, Fázolt Helga és Takács István.
Önök a Civil Rádió és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közös műsorát hallották. Békesség a jó akaratú embereknek, itt a Kény és Egyensúlyban. A műsorban közreműködött és összeállították Fázolt Helga, Iványi Margit, Kolbe Gábor és Takács István. Technikai segítőnk volt a mai adásban Madarász Máté.